Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Sámuel első könyve 13. fejezetének a 14. verséből. Sámuel első könyve 13. fejezetének a 14. verse a következőt mondja. Tehát Sámuel első könyve 13. fejezet 14. versében ezt olvassuk. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Ugye Saulhoz szól, Izrael első királyához. Azt mondja, most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelemű rendelt, mert nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked. Tehát ezt mondja az ige, hogy ugye Sault az Úr elvetette az engedetlensége, a kemény szívűsége miatt, elvetette őt az Úr, és egyértelműen Saul tudomására hozta, hogy keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelemű rendelt. Azt hiszem, hogy a kérdés valóban csak költői, hogy ki volt ez a valaki, aki az Úr szíve szerint való ember volt, akit az Úr fejedelemű rendelt, a népe fölé rendelt. Ugye ez nem volt más, mint Dávid. Ugye Izraelnek a második királya, Dávid. Én a mai alkalommal Dávidról szeretnék szólni egyetlen egy vonatkozásában az ő történeteiből leszűrhető tanulságoknak. De először egy kérdéssel kezdeném. Miért szoktuk azt mondani, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt? Milyen jellemvonása miatt szoktuk azt mondani, vagy mire szoktunk gondolni Dáviddal kapcsolatban, amikor arról szólunk, hogy ő az Isten szíve szerint való ember volt? Ugye általában az őszinte bűnvallomásáról, a bűnfelismerésről, alázatáról, tehát hogy amikor a feddést ugye az Úr küldte felé, elfogadta, őszinte bűnbánattal ment az Isten elé. Ugye általában ezt a jellemvonását szoktuk Dávidnak kiemelni. Igen, Isten szíve szerint való ember volt. De most egy egészen más vonásáról szeretném, hogyha Dávidnak szólnánk a mai délelőtt folyamán, és három fejezetet fogunk áttekinteni ehhez a Bibliából, nem minden verset, de sok-sok verset fogunk olvasni, három történetet fogunk olvasni, amely megvilágítja Dávidnak azt a vonását, ami igazából őt az Isten szíve szerint való emberré tette. És ez nem más, egy mondatban összefoglalom, és utána ezt fogjuk az egész délelőtt folyamán áttekinteni, végig gondolni. Az ellenség szeretete Dávid életében. Hogy nyilvánult meg Dávid életében az ellenség szeretete? Azt hiszem, ez egy olyan kérdés, amely mindannyiunkat nagyon mélyen érinthet. Mert nekünk az életünkben nincsenek olyan ellenségeink, legalábbis én úgy gondolom, ahogy ismerem úgy általában, ugye az életünket valamilyen szinten nagyjából, de azért nemigen van közülünk olyan, akinek az életére törnek, és el akarnák az életét venni, és halálra üldöznék. Azért ilyen közöttünk nincs. De én azt hiszem, hogy amikor majd az ellenség szeretetéről fogunk szólni, akkor látni fogjuk, hogy mennyire a mindennapjainkat érintő kérdés, mert ki kell, hogy mondjuk, hogy az életünk, a keresztényi életünk ezen áll vagy bukik. Hogy tudunk viszonyulni azokhoz, akik bennünket nem szeretnek, akik ellenünkre tesznek, akiket nem kedvelünk valamiért, nem szimpatikusak ezért vagy azért, hogy viszonyulunk az ellenséghez. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a keresztényi életnek az alfája és egyben az omegája. Majd látni fogjuk, amikor összegezzük a mondani valót, a történetekben található mondani valót. Három fejezetet, mint ahogy említettem, fogunk áttekinteni. Sámuel első könyvéből kettőt, a 24-et, a 26-at, és Sámuel második könyvéből az első fejezetet. A történeteknek nem minden versét fogjuk olvasni, nagyon sok mindent szóban fogok elmondani, de mégis a fejezetekből bizonyos nagy meghatározó verseket majd szóról-szóra felolvasunk, és végig tekintjük, hogy miért is volt Dávid többek között Isten szíve szerint való ember. Látjuk ugye a Szentírásban, hogy Dávidnak menekülni kell Saul féktelen irítsége és féltékenysége miatt. Saul, noha az Úr egyértelműen tudomására hozta, hogy elvetette őt, és már fel van kenve királlyá helyette Dávid, féltékeny eszeveszett dühében üldözte, és az életére tört Dávidnak. Dávidnak menekülni kellett. Dávid 600 emberével menekült, és Saul 3000 válogatott emberrel üldözte, hogy megölje, elpusztítsa Dávidot. És itt szeretnék belekapcsolódni a történetbe, az első történetbe, Sámuel első könyve 24. fejezetében. Azt olvassuk, hogy Dávid és az ő 600 embere egy barlangban rejtőzött el, és amikor Saul rohan Dávid üldözésére, akkor ő maga, Saul egyedül bemegy ebbe a barlangba. És ott van Saul egymaga, és ott van Dávid és az ő emberei. Saul teljesen kiszolgáltatva Dávidnak és az ő embereinek. És itt olvassuk el a Szentírásból, a 24. fejezetből, olvassuk el az 5-től a 8-ig terjedő verseket, azaz a 8. vers első részéig, így olvasom. Hogy amikor ott van egyedül Saul, kiszolgáltatott állapotban, helyzetben, akkor mondták Dávidnak az ő emberei, ímé, ez az a nap, amelyről azt mondotta az Úr néked, ímé, kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked tetszik. Felkelt azért Dávid, és elmetszette orozva Saul ruhájának szárnyát. Lőn pedig ezután, hogy megesett a Dávid szíve rajta, hogy elmetszette Saul ruhájának szárnyát, és mondta az ő embereinek, oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy így dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő. És megfedette Dávid kemény szókkal embereit, és nem engedte meg nékik, hogy Saul ellen támadjanak. A történetnek ezt a részét nézzük meg kicsit közelebbről. Ott van Saul, ott vannak Dávid emberei. És mit mondanak Dávid emberei? Nem ismételjük a szavakat, amiket mondtak, de mi volt a lényege? Az Isten adta kezedbe a te ellenségedet. Az ő ígérete, hogy te király leszel, elvetette az Úr Sault. Saul nem csak önmagának volt már terhére, hogy úgy mondjam, ugye a féltékeny dühében, gyűlöletében, hanem az egész országnak a kárára volt, mert csak ezzel volt elfoglalva, nem fordított figyelmet az ország védelmére. Azt lehet mondani, hogy mindenkinek már csak ártalmára van. Te leszel a király, az Úr fölkent téged Sámuel által, Sault elvetette, itt az alkalom, amit az Úr megígért, most meg lehet valósítani. Az országnak is sokkal jobb lenne, hogyha már igazi királya lenne, akit az Úr választott, szíve szerint való embert. Itt az alkalom, öljed meg Sault, a te ellenségedet. Szeretném kérdezni, hogy nem úgy tűnik, hogy valóban az Úr hozta ezt a helyzetet? Olyan értelemben, hogy akkor Dávid hajtsa végre ezt a cselekedetet? Nem úgy tűnik, hogy ez egy Istentől való jel volt, hogy itt van a cselekvésnek az ideje, most kell ezt megcselekedni. És Saul, mostanat elnézést, és Dávid, hogy válaszol? Figyeljük meg még egyszer. Azt olvastuk a 7. versben, ezt mondta az ő embereinek, oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ilyen dolgot cselekedjek az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő. Álljunk meg itt egy pillanatra. Dávid nem emelte fel a kezét Saulra. De amikor ezt mondja, hogy azért, mert az Úr felkentje ő, ebben az volt benne, hogyha Saul nem lett volna felkent király, hanem mondjuk Saulnak egy emberet cselekedte volna ezt, vagy bárki, akkor ő azon nyomban megölte volna ezt az embert? Tehát csak azért nem ölte meg Sault, Dávid, mert ő felkent király volt, vagy pedig másért nem ölte meg. Másért nem ölte meg. Ő volt az úr felkentje, egyértelmű, ugye? Tehát először felkente király, jó, hogy most már elvetette őt. De a leginkább való motiváció nem az volt, hogy Saul király volt, hanem ugye ez is persze hozzátartozott a történethez, hanem egyszerűen azért, mert Dávid nem cselekedett olyat, ami az Isten igéje ellen való cselekedet volt, lett volna. És mi volt ez? Személyes bosszút állni az őt ért sérelemért. Dávid nem engedett ennek a kísértésnek. Kézenfekvő volt, hogy ezt megtegye. De Dávid nem engedett ennek a kísértésnek. Hadd mondjam, hogy ha Dávid enged ennek a kísértésnek, ő az Úrhoz fordult, az Úr lelke volt Dáviddal, Isten szíve szerint való ember volt. Az Istenhez fordult ebben a helyzetben is, és a lelkiismerete nem engedte meg, hogy ezt megtegye. És hadd mondjam, abban a világban nem cselekedte ezt meg Dávid, amikor folyt az embervér, tehát ott harcok voltak, háborúk voltak. De ebben a helyzetben azt mondta, hogy nem, ezt nem cselekedhetem meg. Egy igét is hadd olvassunk, mert ebben az élethelyzetben, amikor Dávid itt volt a barlangban, ebben a helyzetben Dávid egy zsoltárt is szerzett. Nyilván ez utólag lett lejegyezve, de erről a lelki állapotáról, a gondolatairól egy zsoltár, az 57. zsoltár született. Az 57. zsoltárnak csak az első 4 versét olvassuk el. Ezt mondja az ige, 57. zsoltár, első 4 verse. Az éneklőmesternek, az altasétre Dávid miktámja, mikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Elküld a mennyből, és megtart engem, meggyalázza az engem elnyelőt. Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. Amikor itt a barlangban rejtőzött, mit csinált Dávid? Imádkozott az Istenhez, ezekkel a szókkal imádkozott. Könyörülj rajtam, Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem. Hozzáfordult, az Isten segítségét és vezetését kérte, az Istennel élő kapcsolatban volt Dávid. És amikor jött ez a kísértés, hogy öld meg, és az ígéretek valóra válnak, Dávidnak megszólalt a lelkiismerete, az Istennel való kapcsolata révén nem tehette ezt meg. Nem tehette meg. Nem hagyta volna jóvá az Úr, hogy személyes bosszút álljon az ő ellenségén, az ő életére töröm. Hadd kérdezzem meg, mi lett volna az eredménye annak, hogyha Dávid megöli Sault? Mi lett volna az eredménye? Hát az Úr őt kente fel királynak. Hát egyértelmű volt, hogy ő lesz a következő, és ezt tudták is, ugye ezt tudták az emberek. De mi lehetett volna a következménye, hogyha Dávid ezt megteszi? Nem fogadták volna el az emberek többsége, még így is Saul olyan értelemben természetes halála után, hogy a filiszteusok által történt, illetve mindegy, majd erre ki fogunk térni, tehát a halála után még mindig éveken keresztül való különállás volt. Dávid nem foglalhatta el a trónját Izrael egész nemzetségén. Ha Dávid öli meg Sault, olyan ellenállásba ütközött volna, hogy az isteni terv meghiúsulhatott volna, vagy nagyon nagy kárt szenvedett volna. Isten szándékát, Isten jó tervét keresztezte volna az egyéni bosszúval, a helytelen cselekedettel. Mit csinál csak mindössze Dávid? Mit csinál Dávid? Oda ment Saulhoz hátulról, és az ő köpenyéből egy darabot levágott. És mit olvastunk az igében? Megesett a Dávid szíve Saulon, hogy ezt tette. Érdekes itt ez a szónak a fordítása, hogy megesett a szíve. Ez nagyon sok gondolatot magában hordoz. Talán csak egyet szeretnék megemlíteni, nagyon sok mindent, majd erre még ki is fogunk az egyikre térni. De Dávid sajnálta utólag azt, hogy bizonyítékot akart szerezni az ő ártatlanságáról. hogy így ezzel is bizonyítani akarta, hogy ő nem akarta Sault bántani. De mondom, erre majd még kitérünk, erre a mozzanatra. Nézzük tovább a történetet, és szeretném, hogyha egy másik megközelítésből is fölvetnénk azt a kérdést, hogy Dávid miért nem állt bosszút Saulon? Egyáltalán miért nem cselekedte, amire fölbíztatták az emberei? Azért egyetlen egy szóval lehet válaszolni. Azért, mert Dávid szerette Sault. Dávid szerette azt a valakit, aki az életére tört. Dávid nem gyűlölte Sault. Mi lett volna akkor, ha Dávid gyűlöletet és haragot melengett Saul iránt? Akkor győzött volna benne a kísértés, hogy végrehajtani az ítéletet, és ezt mondhatta volna, hogy az Isten mondta azt, hogy én leszek a király, végrehajtom az ígéretet. A szigorú igazságosság ezt követeli. De ott volt benne a szeretet Saul iránt, ami pedig megakadályozta, hogy személyesen kövessen el ilyet Saul ellen. Én szeretnék itt felolvasni egy idézetet, egyetlen egy mondatot, és ez a mondat engem nagyon-nagyon elgondolkodtat. A Hét Perá kötetből, a 89. oldalról a következőt olvassuk. A jogosságnak ikertestvére van, melynek mindenkor ott kellene állnia mellette. Ez pedig az irgalmasság és a szeretet. Ha a kettő nem jár együtt, akkor óriási baj van. Ha csak a jogosság van, akkor ez a bosszúállást és mindenféle egyéb cselekedetet jogosságnak fog föltüntetni, szeretet és irgalom nélkül. Ha csak szeretet és irgalom van, és a jogosság hiányzik, akkor ez olyan gyengekezűség és olyan helytelen magatartás, ami a rossznak egy hihetetlen meleg ágya. A kettő ikertestvérként jár egymás mellett, és ha az egyik hiányzik a másiktól, azt lehet mondani, hogy már felborul az egyensúly. Szeretnék még egy kérdést föltenni ezzel kapcsolatban, Dávidnak ezzel a próbájával kapcsolatban, hogy Dávid életében miért volt szükség erre a hosszan tartó üldözésre? Évekig üldözi Dávidot Saul. Miért volt erre szükség? Miért volt? Nem lett volna sokkal egyszerűbb Sault azonnal félreállítani, az Úr megtehette volna bármikor félreállítani Sault, nem kellett volna éveken keresztül ez a hihetetlen komoly hányattatás és megpróbáltatás Dávid részéről. Szeretnék egy idézetet olvasni. A jövőben látni fogjuk, hogy próbáink milyen szorosan összefüggnek üdvösségünkkel, s hogy ezen könnyű szenvedések mind értékel számunkra a dicsőség túláradó örök mértékét. Összefüggnek a próbáink az üdvösségünkkel. Dávid élete is összefüggött ezzel. Dávid meg lett próbálva. Dávidnak hatalmas hitpróbája volt ez, jellempróbája volt, jellemben fejlődni és erősödni kellett. Ki kellett kristályosodnia nála olyan jellemvonásoknak, ami őt igazából olyan uralkodóvá tudta tenni, hogy ő az Isten szíve szerint való király volt. Meg kellett tudni tanulni önmaga felett uralkodni, nem engedni a bosszúálló lelkületet felszínre törni benne. Meg kellett tanulnia az irgalmasságot, az ellenség szeretetét. Enélkül nem lehetett jó király Izrael felett. És itt szeretnék megállni, és szeretném az első általános következtetést levonni ebből. Vannak-e nekünk ellenségeink? Vannak-e ellenségeink? Vannak-e rossz akaróink? Vannak-e olyanok, akik nem úgy bánnak velünk, mint ahogy mi szeretnénk, vagy méltányosan bánni kellene velünk? Azt hiszem, hogy nincs olyan ember az életben, akinek ne lennének ilyen ismerősei, vagy ilyenek ne lennének a környezetében. Tudom, hogy furcsa a kérdés, amit fölteszek, de megkérdezem. Szeretjük mi az ilyen élethelyzeteket? Tudom, hogy furcsa a kérdés, de szeretjük az ilyen élethelyzeteket? Hát azt hiszem, hogy ha valamit a legkevésbé szeretünk, akkor az ilyen élethelyzeteket. A jövőben látni fogjuk majd, hogy az üdvösségünk milyen szorosan összefügg az ilyen élethelyzetekkel. Meg kell tanulnunk a bennünket bántó, a hozzánk ellenségesen viszonyuló emberrel a krisztusi magatartást. Ha mi ezt nem tanuljuk meg, nem nyerhetjük el az üdvösséget. Ki kell, hogy mondjuk, nem nyerhetjük el az üdvösséget. Egy következő kérdés. Megtanulhatjuk-e az ellenség szeretetét ellenség nélkül? Megtanulhatjuk-e? Megtanulhatjuk-e, hogy hogy kell szeretni egy embert, amikor az ellenemre tör? Elméletben. És elméletben elmondjuk, hogy ha engem valaki bántana, meg engem valaki velem ezt csinálna, akkor én ezt csinálnám, és így kéne hozzá, akkor is szeretem, és stb. Meg tudjuk ezt tanulni? Nem tudjuk megtanulni. És szeretném itt felolvasni azt a másik mondatot, ami annyira fontos, ugyancsak a hét perálkötetből. Hit, türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, a bölcs mennyei atyába vetett bizalom. Ezek azok a tökéletes virágok, amelyek fellegek, csalódások és szomorúságok közt érlelődnek. Figyeljük, ezek a jellemvonások, amelyeknek ki kell, hogy alakuljanak bennünk, és ki kell, hogy fejlődjenek bennünk. Nem elméletben fognak kifejlődni, hanem a viharfelhők között, a szomorúságban, a bánatban. Itt fejlődnek ezek. Ismerjük az igét. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Igen, az Isten megengedi mindannyiunk életében az ilyen helyzetet, mert meg kell, hogy tanuljuk, hogy mit jelent a gyakorlatban az ellenség szeretete, hogy kell, hogy viszonyuljunk azokhoz, akik hozzánk így, ilyen módon viszonyulnak. Szeretnék tovább menni a történetben, mert vészesen rohan az időnk, és még ebből a történetből is óriási tanulságok vannak. A 24. fejezet 8. vers végétől olvassuk el a 9. vers végéig. Mikor pedig Saul felkelt a barlangból, és elment az úton, Dávid is felkelt ezután, és kiment a barlangból, és Saul után kiáltott, mondván, Uram király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arcra a földre hajolt, és tisztességet tett neki. Álljunk meg ennél a Biblia versnél, és itt szeretném kérni a gyermekek figyelmét. A gyermekek figyelmét különösen szeretném most kérni, és szeretném megkérdezni, hogy ebből a versből, de mindannyiunktól is kérdezem, ebből a versből mi a különös? Azt olvassuk, hogy amikor Saul felkelt a barlangból, bizonyos távolságból volt, Dávid felkelt, utána ment, és mit olvastunk? Azt olvassuk, azt mondja, Uram király, és Dávid arccal a földre hajolt, és tisztességet tett neki. Kinek tett tisztességet Dávid? Annak a gonosz embernek, bocsánat, hogy ezt mondjuk, Saul gonoszságba megkeményedett ember volt már. Annak az embernek tett tisztességet, aki őt üldözte, aki az életére tört, aki a halálát akarta. És hogy beszél vele Saul? Elnézést, hogy beszél vele Dávid? Hogy beszél vele? Tisztelettel, udvariasan, és mint király, meg király előtt meghajtja magát, és tisztességet tesz Dávid Saulnak. Mire tanít ez bennünket? Mire tanít ez bennünket? A tiszteletlen beszéd, az udvariatlan magatartás soha senkivel szemben meg nem engedhető. Soha senkivel szemben meg nem engedhető. Azért, mert valaki csúnyán viselkedik, igaztalanul viselkedik, nem engedhető meg a tiszteletlen és udvariatlan beszéd. Figyeljük meg Jézus életét. Hányszor volt Jézus udvariatlan vagy tiszteletlen? Amikor keményen meg kellett fedni valakit, akkor sem volt tiszteletlen, megfedte a gonoszságot, a bűnt, de minden emberhez tisztelettel, udvariasan hajolt le Jézus. És mi milyenek vagyunk nagyon sokszor az emberi kapcsolatainkban. Mennyire hiányzik az az alapvető tisztelet és udvariasság emberek iránt. Szeretném megkérdezni, hogy hallottunk-e már ilyen vélekedést, hogy ja persze, hát a tiszteletet ki kell érdemelni. Hallottunk-e már ilyet? Ugye ezt szokták mondani. Kijár-e minden embernek a tisztelet, vagy nem jár ki minden embernek a tisztelet? Olvassunk két igét. Az első igét olvassuk Római Levél 12. fejezet 10. verséből. A Római Levél 12. fejezet 10. verse a következőt mondja. Római Levél 12. fejezet 10. verse. Így fogalmaz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Igen, gyönyörű ige, de erre mit mondhatnánk? Atyafiúi szeretettel, ugye a testvérek között, ugye? Tehát itt tiszteljük egymást, legyünk a tiszteletadásban egymást megelőzőek, de Saullal szemben, aki engem meg akar ölni, hát hol mondja ezt a Biblia, hogy vele is legyek tiszteletteljes? Nincs mentség, a Biblia ezt mondja. Péter első levele, 2. fejezetéből, a 17. versből a következőt olvasom, a Biblia versnek csak az elejét olvasom fel, felsorolás van. A Biblia vers eleje ezt mondja. Mindenkit tiszteljetek. Mit mond? Mindenkit tiszteljetek. Az embert tisztelni a másikban, nem a bűnével azonosulni és jóvá hagyni, de a legnagyobb bűn sem jogosítja föl az embert arra, hogy tiszteletlenül beszéljen a másik emberrel. Még egy gondolatot szeretnék itt ezzel kapcsolatban megjegyezni. Nem tartozik szorosan a történetünkhöz, a három fejezet történéséhez, de egyetlen egy mondat erejéig szeretném megemlíteni azt a történetet, amiről a múltkor a gyerekeknek beszéltünk. És a gyerekekkel beszéltünk erről a történetről Dávid életében. Előfordult egyszer, majd a későbbi fejezetben látni fogjuk, ugye ott sem fogjuk felolvasni, de majd utalni fogok rá, egyszer fordult elő az, hogy tiszteletlenül beszélt az ellenséggel szemben, Saul hadvezérével, Abnerrel, gúnyolódva és tiszteletlenül. Férfi vagy te egyáltalán, Abner? Hagytad, hogy ez vagy az történjen. Majd utalni fogunk rá, csak most a tanulság kedvéért mondom. Egyszer beszélt Dávid tiszteletlenül az ellenségével. Mi lett a következménye? Még 7 évig nem foglalhatta el egész Izrael felett a trónját, mert Abner olyan ellenségévé vált Saulnak a gúnyoros beszéd miatt, mert nem tisztelettel beszélt, nem maradt meg csak a tényeknél, hanem kigúnyolta, kifigurázta Abnert. Ez lett az eredménye. Mennyit számít a tisztelettel való beszéd? Igen, az ige ebből a történetből hangsúlyosan a lelkünkre helyezi ezt. De olvassuk gyorsan tovább a történetet. Sámuel első könyvéből menjünk tovább a 24. fejezetből, olvassuk a 10-től terjedő verseket. És mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz, tehát ugye amikor már Saul távolabb volt, Dávid utána kiállt, tisztességet tesz neki, és azt mondja, az olyan ember szavaira, aki azt mondja, imé Dávid romlásodra tör. Álljunk meg itt egy pillanatra. Ez az ige mit mond? Azt mondja Dávid, hogy miért hallgatsz az olyan ember szavára, aki azt mondja neked, hogy Dávid romlásodra tör. Más szóval mondjuk el, milyen élethelyzet volt itt? Miért mondja ez Dávid? Mert rossz híreket, hamis híreket terjesztettek, és rossz híreket vittek Saulnak Dávidról. Saulnak az ő emberei azt mondták, hogy Dávid meg akar téged ölni. Tehát kvázi heccelték ezzel, vagy bújtogatták. Rossz híreket pedig Dávid egyáltalán nem akarta. És mit mond Dávid? Miért hallgatsz az olyan ember szavára, aki azt mondja, imé Dávid romlásodra tör? Álljunk megint még egy pillanatra. Mi hogy viszonyulunk az olyan emberekhez, akik hamis színben tüntetnek fel bennünket, és vádolnak olyasmivel, ami egyáltalán nem úgy van. Hogy viszonyulunk az ilyen emberekhez? Szeretnék egy idézetet olvasni. Hányan vannak manapság, akik ha olyasmivel vádolják őket, amiben nem bűnösök, úgy érzik, hogy van idő, amikor a türelem nem erény többé, és önuralmukat elveszítve olyan szavakat szólnak, amelyek megszomorítják a szent lelket. Mit mond ez az idézet? Amikor olyannal vádolják az embert, ami nem igaz, sokan úgy gondolják, hogy elérkezett az idő, amikor a türelem nem erény többé, és olyan szavakat szólnak, indulattal, vagy akármilyen módon, nem tisztelettel, ami megszomorítja az Isten lelkét. Hadd mondjam, Krisztustól kell tanulnunk ebben a vonatkozásban is. Jézus hányszor volt tiszteletlen, ingerült, udvariatlan azokkal az emberekkel, akik azt mondták neki, nem az élete utolsó napjára gondolok, hanem akik azt mondták neki, hogy a nagyétű és részeges ember. Mondják Jézusnak. A nép hitetője. Micsoda vádak ezek. Jézus hányszor volt egyetlen egyszer is magából kikelve, türelmét elveszítve, hogy hát hogy gondoljátok, hogy rám ilyet mondotok, vagy bár egyszer is Jézus hol reagált így. És hadd mondjam, ezt a legnehezebb nekünk megtanulni. Testvérek, hadd mondjuk el, a proféciákat ezerszer könnyebb megtanulni, meg az összefüggéseket, hogy mi hogy teljesedett, és hogy fog teljesedni, ezerszer könnyebb megtanulni, mint hogy a rajtunk esett sérelmet ne megtoroljuk, és tisztelettel tudjunk bánni azokkal, akik bennünket bántanak. És hadd mondjam, fontos megtanulnunk a proféciát, nagyon fontos megtanulnunk, de ha emellett nem tanuljuk meg ezt a davantartást, amit Dávid életében látunk, akkor nem vagyunk Isten szíve szerint való emberek, akkor elveszítjük az üdvösségünket, és ezt konkrétan ki kell, hogy mondjuk. Nem leszünk alkalmassá a mennyre. Menjünk tovább gyorsan, olvassuk a történetet a 11. verstől. Íme a mai napon látták a te szemeit, hogy az Úr téged kezembe adott ma a barlangban, és azt mondották, hogy öljelek meg téged, de én kedveztem néked, és azt mondtam, nem emelem fel kezemet az én uram ellen, mert az Úrnak felkentje ő. Azért, atyám, nézd, ugyan nézd felső ruhádnak szárnyát kezemben, mert mikor levágtam felső ruhádnak szárnyát, nem öltelek meg téged. Azért tudd meg és lássad, hogy nincsen az én kezemben hamisság, és semmi gonoszság, és nem vétkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedsz, hogy elveszítsed azt. Az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és álljon bosszút az Úr értem, te rajtad. Álljunk meg egy pillanatra, mit jelent, mi az eredeti szó itt, csak ezt tudnunk kell. Szolgáltasson igazságot. Tehát azt mondja, hogy szolgáltasson igazságot az Úr értem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Amint a régi példabeszéd mondja, a gonoszoktól származik a gonoszság, de az én kezem nem lesz ellened. Ki ellen jött ki Izraelnek királya, kit kergetsz, egy holt ebet vagy egy bolhát? Legyen azért az Úr ítélőbíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem kezedből. Hadd mondjam, ez a magatartás, amit Dávid tanúsított, a legmegrendítőbb magatartás. Az életére tör, megmenekülhetett volna. És ugye felolvastuk, vagy elmondtuk már az előzményeket, hogy mi minden, hogy úgy mondjam, feljogosíthatta volna, idézőjelbe téve Dávidot erre a cselekedetre. És ő mit csinált? Az Úr kezére bízta az ő ügyét. Az Úr kezére bízta. Azt mondja, az Úr legyen ítélőbíró köztem és közötted. Ő tegyen igazságot. De az én kezem nem lesz ellened. Ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem a te kezedből. Első kérdésem, mi kell ehhez, hogy valaki az ügyét az Isten kezébe tudja ilyen módon letenni? Egy ilyen élethelyzetben mi kell ehhez? Hit. Élő hit a személyes Istenben. Az ő ígéretében, az ő gondviselésében, az ő igazságosságában, az ő mások, az én ellenségem iránti szeretetében való hit. Szerette Isten Sault ebben az állapotában is? Szerette. És még küzdött érte. Még küzdött érte. Szerette Isten, igen, szerette. Egyetlen egy dolgot szeretnék tőletek kérni, egyetlen egy dolgot most ebben a történetnek ennél a részénél, és kérlek benneteket, hogy emlékezzetek erre. Legközelebb, amikor valaki veletek nagyon igazságtalanul bánik, amikor valami nagyon-nagyon-nagyon méltánytalan dolgot cselekszik velünk szemben, csúnyán viselkedik, arra az egyre gondoljunk, hogy az Isten őt ugyanúgy szereti, mint engem. az Isten őt ugyanúgy szereti, mint engem, és küzd érte. És engem is eszközül akar felhasználni, hogy én hogy viszonyulok hozzá, segítek neki, vagy az én személyes bosszum és az én sértett önérzetem, vagy ki fog belőlem törni, és úgy viselkedek, hogy nem segíteni tudom, hanem inkább az ellenkező irányba tudom őt taszítani. Olvasunk fel két igét ezzel kapcsolatban, amit Dávid tett, amitől igazából többek között Isten szíve szerint való ember volt. Megint a Római Levél 12. fejezetéhez lapozunk, a gyakorlati Istenfélelem fejezetéhez, a Római Levél 12. fejezetéhez, és így olvasom itt az igét. A 19. versben ezt olvasom. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a maharagnak, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Magatokért ne, adjatok helyet annak a haragnak, az Isten igazság szolgáltatása haragjának. És a Péteri első levél, második fejezet, 22-23. Verse Jézusról azt mondja, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Mit mond? Jézus még a kereszten sem fenyegetőzött, nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. És hadd mondjam, Jézus, amikor majd az igazság szolgáltatás napja elérkezik, a végső igazság szolgáltatásának a napja, akkor is szeretetből fogja ezt tenni, szeretetből fogja visszavonni azoknak az életét, akik megkeményedtek a rosszban. Számomra van egy ige a Szentírásban, ami annyira mélyen elgondolkodtató. Azt mondja, Sofoniás könyve első fejezetének a végén azt mondja az ige, hogy az ő féltő szeretetének a tüze fogja majd megemészteni a földet. Az ő féltő szeretetének a tüze. Nem az ő emberi értelemben vett haragja, hanem az ő féltő szeretetének tüze fogja majd megemészteni a földet. Menjünk gyorsan tovább, és menjünk az igébe a következő történethez. A következő történetnek most a nagy fő tanulságokat elmondtuk, most már csak bizonyos részleteit szeretném majd hangsúlyozni. Tudnélik, ugye véget ér ugye itt ez a találkozás, Saul utána még mond Dávidnak egy-két gondolatot, majd erre is kitérünk a következő történet kapcsán, de utána eltelik egy bizonyos idő, és ez a szituáció szóról szóra megismétlődik, ami a barlangban történt eset kapcsán előfordult. Még egyszer ugyanez a fejezet, ugyanez a helyzet, Sámuel első könyve 26. fejezetében, ugye azt olvassuk, hogy felkelt azért Saul, és elment Cif pusztájába, és vele volt Izrael közül 3000 válogatott ember, hogy megkeresse Dávidot Cif pusztájában. Dávidnak a tudomására jut, hogy újra ellene fordul Saul, ugye a cifeusok elárulják, hogy Dávid itt van, és ugye újra kezdődik ugye az üldözés, jön Saul, hogy elpusztítsa Dávidot. És Dávid ugye tábort jár, vagy táborba száll Dávid Saul ellen, tehát ugye ott táborozik, hogy majd akkor lecsap Dávidra, és Dávid azt mondja este, éjszaka, hogy ki jön fel velem az ellenség táborába, és Abisai azt mondja Dávidnak, hogy én elmegyek veled. Dávid látni akarja a tábort, és nézzük meg, a következőt olvassuk. Elnézést a 7. fejezet, verstől, 26. fejezet 7. verse. És elment éjjel Dávid és Abisai a nép közé, és imé Saul lefeküdvén alszik a kerített táborban, és dárdája a földbe volt szúrva fejénél, Abner pedig és a nép körülötte fekszik. Akkor mondta Abisai Dávidnak, kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet. Most azért hadd szegezzem át a földhöz őt a dárdájával egy ütéssel, és másodszor nem ütöm át. Dávid azonban mondta Abisainak, ne veszesd el őt, mert vajon kiemelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül. És mondta Dávid, él az Úr, hogy az Úr megveri őt, vagy eljő az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vész el. Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen emeljem, hanem csak vedd a dárdát, amely feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el. Ugyanaz a helyzet. De a kérdésem a következő. Könnyebb volt ez a helyzet Dávidnak, mint az első? Ugyanaz a kísértés? Nem ugyanaz a kísértés? Itt van egyedül Dávid, utána ugye olvassuk, hogy az Úr bocsátott mély álmot ugye az egész táborra, mindenkire, ugye ez nem volt természetes, hogy senki ott föl nem rezdült és nem ébredt föl. Ugye az Úr mély álmot bocsátott rájuk, ugye ezt megtették, stb. Jött a kísértés ugye Abisai részéről, öld meg, azaz én ölöm meg, nem is neked, én megölöm. Nem fogom agyonvagdalni, egy szúrással megölöm. Könnyebb volt-e ez a kísértés, vagy nehezebb, mint a korábbi a barlang eset kapcsán? Könnyebb volt, vagy nehezebb? Nagyon örülök, hogy mind a két vélemény elhangzik. És hadd mondjam, és bármilyen furcsán is hangzik, azt kell mondani, hogy mind a két vélemény igaz, bizonyos szempontból könnyebb, bizonyos szempontból sokkal nehezebb volt. A könnyebb rész azért volt abból a szempontból, mert egyszer már győzött e felett a kísértés felett, és minden egyes alkalommal, ha győzünk egy kísértés felett, könnyebben tudunk győzni, mert erősödik a belső emberünk. Ugyanúgy meg kell vívni az Istennel a harcot, az ő erejét kérni, de ez mindenképpen pozitívum. De mi volt az, ami másik oldalról sokkal nehezebbé tette ezt az élethelyzetet? Nem ő maga, ad egy. Pontosan. Nem volt semmi változás. Nyilván ott lehetett a kísértő. Mit ért neked az, hogy az életben hagytad, és megbizonyítottad, hogy semmit nem akarsz neki áltani? Ugyanúgy az életedre tör. Ha most már végképp eljátszotta a lehetőséget, most már ezt meg kell tenni? És kétszer ugyanez a helyzet, és nem használod ki? Hát ez egyértelmű. Hát hogy várod az Úr segítségét, ha még most sem fogod ezt megtenni? Sokkal nehezebb volt ebből a szempontból ez a kísértés. De mit mond Dávid? Egyértelműen mondja, én nem. Mit mond? Azt mondja, hogy vagy eljön az ő napja, mit jelent, hogy eljön az ő napja? Hogy egyszerűen meghal. Tehát ugye, meghal, eljön az ő napja, elveszi az Úr az életét. Vagy az ellenség fogja elveszni, vagy az Úr valamilyen módon megbünteti őt. Az Úr dolga. Én nem fogom ezt megtenni semmilyen életkörülményben és helyzetben. Menjünk tovább, mert még van két gondolat, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni. És nézzük meg ezek után, ugye a filiszteusok elleni háború harc következik, ugye megint ugye itt egy hatalmas küzdelem van, amikor ugye Saul annyira megrémül a filiszteusoktól, hogy ekkor megy el a halott idéző asszonyhoz, tehát látja, hogy milyen túlerővel jönnek a filiszteusok rá, és a harcnak a lefolyásáról olvassunk egy néhány verset, Sámuel első könyve 31. fejezet 2-tól az 5-ig terjedő verseit, így olvasom. Sámuel első könyve 31. fejezet 2-től 5-ig. A filiszteusok pedig utolérték Sault és az ő fiait, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Málkismát, a Saul fiait. És a küzdelem igen heves lett Saul ellen, mikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettent a kézívesektől. És mondta Saul az ő fegyverhordozójának, húzd ki kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami módon reám ne jöjjenek-e körülmetéletlenek, és keresztül szúrjanak engem, és gúnyt üzzenek belőlem. De fegyverhordozója nem akarta, mert nagyon félt. Akkor Saul vette a kardot, és belebocsátkozott. És fegyverhordozója, amint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belebocsátkozott az ő kardjába, és vele együtt meghalt. Ez lett Saulnak a vége. Mi történik ezután? Mi történik ezután? Olvassuk. Olvassuk a történetet, nem kicsit több verset olvasunk most, de annyira szépen fogalmazza az ige. Sámuel második könyve első fejezetéből a következőt olvassuk a másodiktól terjedő versekben. Ugye Saul visszavonul, ugye először úgy volt, hogy neki is el kell menni a filiszteusok elleni harcba. Ismerjük a történetet, ugye, mert az üldözések után, Saul üldözései után az ellenségnél keresett menedéket, és az Úr külön kegyelme volt, hogy neki nem kellett ebben a harcban Izrael ellen részt vennie, de izgatottan várta az eredményét, a küzdelemnek az eredményét. És azt olvassuk, imi a harmadik napon egy férfi jött a táborból Saultól, és az ő ruhái megszaggatva voltak, fején pedig föld volt. És amikor Dávidhoz ért, leesett a földre, és meghajtotta magát. Mondta pedig néki Dávid, honnét jössz? Felelt néki, az Izrael táborából szaladtam el. Mondta néki Dávid, mondd meg kérlek nékem, mint lett a dolog, mármint mi a harc kimenetele. Ő pedig felelt, megfutamodott a nép a harcból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghaltak, sőt Saul is, és Jonatán az ő fia meghaltak. Dávid pedig mondta az ifjúnak, ki néki ezt elmondta, honnan tudod, hogy meghalt Saul és Jonatán az ő fia? Felelt az ifjú, aki a hírt hozta. Történetből felmentem a Gilboa hegyére, és imé Saul az ő dárdájára támaszkodott, és imé a szekerek és lovagok utolérték őt. Hátra tekintvén pedig Saul meglátott engem, és szólított, és mondtam, imhol vagyok én. Mondta pedig nékem, ki vagy te? Feleltem, Amálekita vagyok. Akkor mondta nékem, kérlek, állj mellém, és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig a lélek még teljesen bennem van. Annak okáért én mellé állván megölém őt, mert tudtam, hogy meg nem él, miután elesett, és elhoztam a koronát, mely az ő fején volt, és az aranyperecet, mely az ő karján volt. Azokat imé idehoztam az én uramnak. Szeretném megkérdezni, hogy a két történet egyezik-e Saul haláláról? Nem egyezik. Mit olvastunk az ige leírásában? Ugye, amikor a kézívesek ott voltak, a Krónika könyve, még azt is látjuk, hogy meg is sebesítette őt az egyik nyíl vagy ív, nem tudom, ez nyíl vagy ínak hívták, azt, mint a kézívesek, ugye kézívesek használtak. Tehát megsebesült Saul, és kérte az ő szolgáját, hogy ölje meg őt, az félt, Saul belebocsátkozik a kardjába, öngyilkos lesz. Ez a fiatalember pedig mit mond? Hogy én öltem meg. Miért mondja ezt az a fiatalember? Miért mondja?
Jó pontot akart szerezni.
Így van. Így van. Mit gondolt, hogy Dávid hogy fog ennek, vagy hogy fog reagálni erre a hírre? Így van. Megjutalmazza, és örülni fog neki. A legnagyobb örömöt fogja szerezni, hogy jaj, ide jó. Akkor nem én tettem. Az Úr igazságot szolgáltatott. Meghalt Saul. Nagyon nagy öröm. Ezzel szemben mivel kellett neki találkoznia? Így olvassuk a 11. verset. Akkor megragadta Dávid a maga ruháját, és megszaggatta, úgy szintén a többi emberek is, akik ő vele voltak, és nagy zokogással sírtak, és böjtöltek mind estvéig, Saulon és Jonatánon az ő fián, és az Úrnak népén, és Izraelnek házán, mivel hogy fegyver által hullottak el. Nem döbbenetes egy jelenet ez? Megrendülnek, sírnak, böjtölnek, mert elesett Saul és Jonatán és Izrael fiai közül sokan. És ezek után mit csinál Dávid? Figyeljük meg! És mondta Dávid az ifjúnak, aki ezt elbeszélte néki, honnét való vagy te? Felelt, egy jövevény Amálekita férté fia vagyok. Ismét mondta néki Dávid, hogy nem féltél felemelni kezedet az Úr felkentjének elvesztésére? És szólított Dávid egyet az ő szolgái közül, kinek mondta, jöjj elő, és öld meg őt, ki átalüté azt, és meghalt. És mondta néki Dávid, a te véred legyen a te fejeden, mert a tennen nyelved vallása bizonyságot tesz ellened mondván, én öltem meg az Úrnak felkentjét. Mit csinál Dávid ezzel az emberrel? Megöli. Azt mondta, ő ölte meg a saját kezüleg az Úrnak felkentjét. És megteszi egy emberével, meg igazságot szolgáltatott Dávid, királyhoz méltóan, hívő emberhez méltóan, ugye abban az időben. És utána még egy verset olvasunk el, bocsánat, és utána szeretném összegezni ezt a gondolatot. A 17. vers ezt mondja, és keservesen sírt Dávid ilyen sírással Saulon és Jonatánon az ő fián, és utána olvassuk a sirató éneket, amivel siratta Dávid Sault, az ő ellenségét. Tudom, hogy a kérdés önmagában nagyon rossz, eleve mondom, de mégis fölteszem, érezni fogjátok, miért kérdezem. Ez igazi sírás volt szerintetek Dávid részéről, vagy csak egy műsírás, egy olyan színlelt sírás, hogy ezt így illik csinálni? Igazi és mélységes megrendülés volt ez Dávidon. Nem azért tette, mert így illik ezt cselekedni. A szíve mélyéig rendült meg, és a szíve mélyéig kesergett és sajnálkozott. És figyeljük meg, azt mondja, hogy hogy estek el a hősök a harcban. Mire emlékezett ezután? Már nem Saulnak azokra a dolgaira, amivel az ő életére tört, hanem Saulnak azokra a jellemvonásaira gondolt, amivel valóban voltak olyan vonásai, amik egy királyhoz méltóak voltak, ugye ott a kezdetén. Nem emlegette fel az ő sérelmeit, sajnálta, szíve mélyéből sajnálta Sault. És szeretnék itt egy Biblia verset felolvasni a példabeszédek könyvéből. És szeretném, hogyha ez az ige ott lenne a szívünkben, és elkísérhetne bennünket. Ez az ige a következőt mondja. 24. fejezet, 17 és 18. verse. Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj. És mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, te reád. Mit mond? Amikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és amikor megütközik, ne csak, hogy külsőleg ne nyilváníts ki az örömödet, hanem a szívedbe se érezzél elégtételt, örömet, hogy na most legalább jól megkapta. Hadd kérdezem, hogyha ez a káröröm bennünk van, ami ellenségünkkel szemben, akkor mi az, ami biztos, hogy nincs bennünk? Mi az, ami biztos, hogy nincs bennünk? Példabeszédek könyve 24. fejezet 17-18. Verse volt. Mi van akkor bennünk? Gyűlölet, harag és szeretetlenség. Gyűlölek, harat és szereget. Egy példát szeretnék megemlíteni, egy abszolút, egy csak senkiről, csak egy példát, egy kitalált példát. Van valakinek egy gyereke. Ugye, egy szülőnek egy gyereke, és az a szülővel szemben a gyerek nagyon tiszteletlenül viselkedik, bántalmazza a szülőt, nagyon csúnyán viselkedik a gyerekkel. És egyszer csak valami történik azzal a gyerekkel, egy nagy tragédia. A szülő mit fog mondani? Jaj, de jó, hogy ez történt a gyerekemmel. Na most legalább megtanulta, hogy ezt mondja ez a szülő. Kesereg, sír és zokog. Pedig vele bánt úgy, ahogy bánt. De miért? Egy magyarázat van erre. Egyetlen egy magyarázat. Mert szereti a gyermekét. Szereti. És hadd mondjam, mi mondhatunk a szánkkal, amit akarunk, de ha nem szeretjük igazából a mi ellenségeinket, nem jutunk el Krisztus által idáig, akkor nemhogy nem vagyunk krisztusiak, hanem olyan magatartást tanúsítunk, amely a mi ellenségünknek a jellemvonása. Igen, hatalmas figyelmeztetés ezekből a történetekből. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni az egész történet, mind a három történet tanulsága révén. Egy kérdést szeretnék feltenni. Miért fontos megtanulnunk az ellenség szeretetét? Miért fontos megtanulnunk? Megtérésre segítsük őket, így van. És a saját szempontunkból miért fontos megtanulnunk az ellenség szeretetét? Saját szempontunkból. Mert ha ezt nem tanuljuk meg, akkor a szeretetet sem tanuljuk meg. Szeretnék egy igét, inkább kérdezem tőletek, mi a szeretetnek a definíciója a Bibliában? Az Isten szeretet így van, de mi a szeretet definíciója? Az Isten magát határozza meg így, ugye, az igében, hogy ő a szeretet. Mi a szeretet definíciója? Csak kívülről mondjuk el, ugyanebben a fejezetben, ahol azt mondja, hogy az Isten szeretet, a 10. vers a következőt mondja. Nem abban, az is ugye, hogyha az ő parancsolatait megtartjuk, ugye ez egy jellemzője, de a definíció így hangzik. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. Miért? Nem ez a szeretet, ha én szívem mélyéből szeretem az Istent? Azt mondja, nem. Nem ebben van a szeretet. Hanem abban van a szeretet, hogy ő szeretett bennünket, és elküldte az ő egyszülött fiát mi életünk engesztelő áldozatul. Mi a különbség a között, hogy én szeretem az Istent, vagy az Isten szeret engem? Miért nem az a definíció, hogy én az Istent a szívem mélyéből szeretem, szolgálok neki? Miért nem ez a szeretet? Miért az a szeretet, hogy ő szeretett engem? Mert az igazi szeretet, itt van a definíció, az igazi szeretet, a méltatlanok iránti szeretet, Az engem támadók iránt tanúsított olyan szeretet, hogy az életemet adom értük. És erre Jézus a példa. Erre Jézus a példa. A szeretetnek nem az a lényege, hogy azokat szeretem, akik mosolyognak rám, akik kedvesek hozzám, akik csak jót tesznek velem. Ez nem szeretet. Ez az önzésnek egy része. Hogy persze, hogy akkor én is jó vagyok velük, hogy ők is ilyet adjanak nekem. Ez egy adok-kapok viszony. Jézus, emlékszünk rá, mit mond a hegyi beszédben? Szeressétek a ti ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket átkoznak. Miért? Mert azt mondja, hogy a pogányok is azt cselekszik, hogy azokkal cselekesznek jót, akik őket szeretik, de az ellenségeiteket tudjátok-e szeretni? És Jézus hogy zárja le a hegyi beszédet? Tegyétek ezt, hogy a ti mennyei atyátok fiai legyetek. Hogy az életetekkel mutassátok meg azt, hogy ti a mennyei atya gyermekei vagytok, az ő lelkülete van bennetek. Hogy szeretitek a ti ellenségeiteket, ahogy Krisztus is szeretett bennünket, amikor mi még az ő ellenségei voltunk. És most is szeret bennünket, amikor megtagadjuk őt a mi magatartásunkkal, a jellemünkkel, a bűneinkkel, és mindannyiunkat egyformán szeret, és küzd értünk, hogy az örök életre meg tudjon bennünket menteni. És hadd mondjam, amikor Jézus visszajön majd az ítéletben, azt fogja mondani embereknek, azt mondja, hogy hát, akik a bal keze felé kerültek, hogy hát mennyi hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. És Jézus mit mond? Azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket. Miért? Mert ez a fajta szeretet, az én lelkületem nem volt bennetek. Ezért fontos, hogy megtanuljuk ezt. És hadd mondjam, mindenki gondoljon az életébe arra a történetre, amire akar ennek kapcsán. Kegyelmi lehetőségként kapjuk ezeket a helyzeteket az Istentől, hogy kikristályosodjon bennünk ez a jellemvonás, az ellenség szeretete, hogy alkalmassá várjunk Jézus társaságára, az Atyával való közösségre, az örök életre, és adjunk hálát azért, hogy az Isten nem hárítja el a bűnvilágából ezeket az élethelyzeteket, hanem meg akar bennünket a gyakorlatban mindenre tanítani. És még egy záró gondolatot hadd mondjak. Nem jöhet létre a Krisztus követék között az a szeretet, kapcsolat és egység a belső körben, hogy úgy mondjam, hogyha az ellenség szeretete nincs meg bennünk egyenként. Miért? Mert hogyha azt mondom, hogy én azokat, egy belső kört, vagy akik az atyafiaimat, vagy valakiket, mindegy, csak így szeretem, de az ellenség, hát az nem. Ha haragot, gyűlöletet, ellenszenvet táplálok az ellenség iránt, és nincs bennük igazából szeretet, akkor bennem még nincs igazi szeretet. És azokat sem fogom tudni azzal a szeretettel szeretni, akik pedig úgymond hozzám tartoznak. Az igazi belső szeretet közösség akkor fog tudni kialakulni, hogyha megtanuljuk az igazi szeretetet, amelynek az egyik legfontosabb eleme, és talán azt lehet mondani, hogy fokmérője, hogy tudom ezt szeretni, és jóval illetni az ellenségemet. És én szívem mélyéből kívánom azt, hogy mi mindannyian Isten fiai, leányai, Isten gyermekei tudjunk lenni, jól tevők azokkal, akik a mi ellenségeink. És szívem mélyéből kívánom, hogy ezzel együtt már itt a háborúságok közepette is el tudjuk nyerni ezáltal azt a békét, amit egyes egyedül a krisztusi lelkület tud eredményezni. Amen.